Tisztelt adózó! Megállapítást nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
Hát most aztán nagyon figyelemmel kell hallgatni a Millás reggeli adózásra értetően rovatát, mert hogy adó...
A legkomolyabb határidők jönnek,
határidők, igen, ez az adóbevallási roham várható. A személyi jövedelemadó bevallásokat május 20-ig, a céges éves adóbevallásokat május 31-ig kell elkészíteni az adózóknak. Ez még önmagában nem elég, mert el is kell juttatni addig a NAV-hoz, és hát jó magyar szokás szerint mindent az utolsó pillanatra szoktunk hagyni, ezért mi jó időben szólunk. Hát
három nappal korábban.
Ja, igen. Okay. Aki kalauzunk lesz, hogy mit és miért és mikor kell megtennünk, Jancsapék Judit, a Leitner vezető tanácsadója, partnere. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is!
No, hát kezdjük az SZIA-val, személyi jövedelemadó bevallás, mit kell tudni, mi a határidő, mi van, ha a NAV csinálja, mi van, ha én csinálom, kell-e a körmére nézni a NAV-nak, hogy ő jól csinált-e, amit csinált, vagy nincs értelme, mert úgyis mindent tudnak. Szóval ezzel kérdés felmerül ezzel kapcsolatban.
Így van, és tényleg nagyon az utolsó pillanatban vagyunk, hiszen a május 20-a az gyakorlatilag e hét pénteken van, tehát három napunk van hátra ahhoz, hogy az adóbevallási nyomtatványokat megtekintsük, illetve kitöltsük. Ugye miért megtekintéssel kell kezdeni, hiszen évek óta most már igaz, hogy a Magyar Adóhatóság elkészíti a személyi jövedelemadó bevallás tervezetét a magánszemélyek részére. Ugye gyakorlatilag ezt az alapján tudja megtenni, hogy a különböző úgynevezett kifizetők, tehát akiktől a magánszemélyek jövedelmet kapnak, ezek a vállalkozások, amelyek Magyarországon működnek, ezek rendszeres havi adatokkal látják el az adóhatóságot, és ez alapján készül el a bevallási tervezet. Hogy rá kell nézni, hát én mindig azt gondolnám, hogy tanácsos, tehát annak is érdemes ránézni, akinek egyébként, és ez gyakorlatilag a lakosság nagy része, automatikusan véglegessé válik a bevallása. Azoknak az esetében ugye azt érdemes megnézni, hogy a munkáltatóktól kapott adatok, esetleg a magyar pénzintézetektől szerzett egyéb jövedelmek helytállóan vannak-e a bevallásba feltüntetve. Azért azt kell mondjam, hogy több éves gyakorlata van ebben most már az adóhatóságnak, is elég pontosak szoktak lenni ezek az adatok. Hogyha valakinek ilyen típusú jövedelmei vannak, akkor gyakorlatilag nem is kell nagyon túl sokat tennie, tehát gyakorlatilag a bevallás véglegessé tud válni, akár úgy is, hogy azt nem hivatalosan véglegesíti.
Uh-huh. Tehát ha semmit sem csinálunk, akkor véglegessé válik. Ez a lényeg.
Így van. Vannak azonban olyanok, akiknek mindenképp véglegesíteni kell, tehát például az egyéni vállalkozók, az őstermelők, adószámos magánszemélyek. Az ő esetükben az adóhatóság nincs annyira képben a tevékenység bevételeivel, jövedelmével, ezért az ő esetükben mindenképpen gyakorlatilag ki kell egészíteni és véglegesíteni kell a bevallást. És mielőtt belemennénk abba, hogy mi az, ami kimarad ezekből a bevallásokból, hagyj említsek még egy dolgot, amit annak is nagyon ajánlott megtenni, akinek automatikusan véglegessé válik a bevallása, méghozzá ez az 1+1%-nak a felajánlása.
Ez pont kérdezi is egy hallgató, hogy tudok 1%-ot utalni, ha a NAV csinálta meg a bevallásomat.
Úgy, hogyha az elektronikus felületen bejelentkezek az adóbevallási tervezet megtekintéséhez, ott gyakorlatilag két menüpontba tudok belépni. Az egyik menüpont maga a bevallási tervezetnek a jóváhagyása, a másik menüpont pedig a 1%-oknak a felajánlása. Tehát gyakorlatilag anélkül, hogy a bevallásomat meg kellene nézni, anélkül is tudok felajánlani 1%-ot, és ez egyébként igaz a papír alapú bevallásokra is, mert ott ugyanez a helyzet, hogy függetlenül ettől fel lehet ajánlani.
Uh-huh, oké. Okay. No, akkor haladjunk arra, hogy mi az, amit nem lát.
Lát rá a NAV, igen.
Igen, ami hogyha
amit
jött.
Amit esetleg nekünk kell pótolni.
Ami ha jött, akkor külön nekünk kell beírni, és mi van akkor, hogyha mondjuk elfelejtjük, és a NAV-ból csinál bevallást, amit ő lát, és utólag kiderül, hogy hát volt még más bevétel is.
Igen, no hát ezekkel vigyázni kell, mert ha kimarad, akkor egyrészt bírság gondjaink lehetnek, másrészt viszont vannak olyan kategóriák is, ahol pedig mi fogunk rosszul járni azzal, hogyha nem nézzük meg és nem döntünk róla. Tehát mi az, ami az adóbevallási tervezetekben nem tud benne lenni? Tehát tipikusan azok a jövedelmek, amiknél vagy a kifizető, nem, tehát nincs kifizető, mert nem társasággal vagyunk kapcsolatban, nem magyar társasággal vagyunk kapcsolatban, illetve azok a dolgok, amikor döntési helyzetünk van. Nézzük is ezeket. Például az ingatlanokkal kapcsolatban, ha valaki adásvétel, ugye vesz ingatlant, és aztán utána 5 éven belül ezt eladja, akkor emlékezzünk arra, hogy nem a teljes bevétel után, hanem minden évben csökkenő mértékű bevétel rész után, de van egy adókötelezettség, tehát ha valaki ingatlant értékesít, akkor itt van teendője. Ugyancsak a bérbeadással kapcsolatban, hogyha cégnek adjuk bérbe, tehát egy magyar cégnek adjuk bérbe az ingatlant, akkor ő kifizetőnek fog minősülni, tehát akkor gyakorlatilag lesz a NAV-nak adata, viszont ha magánszemély veszi bérbe, akkor nekünk kell a bérbeadással kapcsolatos jövedelmet bevallani. Hasonlóan igaz ez az ingóság értékesítésre. Itt az a szabály, hogy ha 200 ezer forintot nem éri el ez a jövedelem éves szinten, akkor ezzel nincs bevallási teendőnk. Viszont 200 ezer forinti jövedelem felett már be kell vallanunk, és gyakorlatilag a 200 ezer forintnak megfelelő, ugye 15%-kal vetítve a 30 ezer forint, az olyan lesz, mintha adókedvezmény lenne, és csak a 200 ezer forint feletti jövedelem után fizetjük meg az adót.
Erre külön felhívnám a figyelmet, mert akik ugye marketplace-eznek, meg ilyen apró hirdetésekbe adogatnak ezt, azt, amazt, és 200 ezer forintnál nagyobb bevételt tesznek szert ebből, azokra bizony ez a kitétel vonatkozik.
Igen, és hát ez a rossz hírem van az ő számukra, hogy bizony az adóhatóság nagyon modern eszközökkel keresi az adó elkerülőket, úgymond, tehát akár az internetes oldalakon is szörföznek mindenféle adó ellenőr csapatok, és az üzletszerű tevékenységet végzőket megpróbálják megtalálni. Most ezen kívül vannak még olyan kategóriák, amit szintén nekünk kell az adóbevallásunkba rendbe tenni. Ezek például a tőkejövedelmek. Ha a magyar banktól biztosítási vagy befektetési vállalkozástól szerzünk jövedelmet, ő kifizetőnek minősül, tehát az alapadatok meg lesznek valószínűleg az adóbevallásunkba. Viszont ne felejtsük el, hogy az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek esetén, és most már ugye a kriptojövedelmeknél is van egy bizonyos adókiegyenlítés intézménye, ami azt jelenti, hogy bizony be kell írnunk az adóbevallásunkba a veszteségeket ahhoz, hogy a következő 2 évben ezt majd úgymond veszteség elhatárolásként figyelembe vehessük a jövőbeli bevételek csökkentésére, tehát hogy le tudjuk vele csökkenteni majd a fizetendő adónkat.
Tehát fontos, ha volt egy bukó évünk, mondjuk akkor a kriptóban, akkor azt most valljuk be, hát ha a következő években, amikor nyerőben leszünk, akkor
aztán egy másik helyzet, mi van a digitális nomádokkal, akik Magyarországon laknak, de külföldre dolgoznak?
Igen, ez nagyon érdekes kérdés. Ugye ilyenkor mindig azt kell megnézni, hogy kinek hol van az adóügyi illetősége. A COVID alatt voltak megengedőbb szabályok ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha valaki ideiglenesen szakadt itt Magyarországon, akkor az ő számára a bizonyos országok biztosították, hogy továbbra is náluk lehessen az illetősége. Én azt gondolom, hogy ez a türelmi idő inkább lejárt már. Tehát ha valaki úgymond digitális nomádként itt Magyarországon működik, a családja, a létérdekei központja itt van, akkor bizony felmerül az, hogy a világjövedelme után Magyarországon lesz adóköteles. És egyébként pont az ilyen típusú jövedelmek még, amik kimaradnak a bevallásból, hiszen a külföldről származó jövedelmek, legyen az tőkejövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, vagy akár a munkajövedelmek is, azok szintén olyan jövedelmek, amiket nekünk magánszemélyként kell az adóbevallásba feltüntetni.
Uh-huh. Oké. Okay. Kanyarodjunk át akkor a cégek adózására. Ott mik a határidők? Eddig a magánszemélyekről volt szó, de a cégeknél is fontos határidők jönnek.
Igen, ha megengeditek még, akkor egy pici gondolatot a magánszemélyeknél is tennék. Tehát sok fontos dolog van még a bevallás lezárásával kapcsolatban, de az egyik az, hogyha adókedvezménye van a magánszemélynek, akkor gyakorlatilag ez a bevallás az utolsó, amiben helyre lehet ezt tenni, akár a családosok, akár a gyerek, illetve a friss házasi kedvezmény, illetve a 2021-es évet ugye onnan tudjuk különlegesnek, hogy a családosok adó visszatérítést is kaptak. Gyakorlatilag ez az utolsó időpont, amikor ezt még igényelni, illetve helyre tenni.
Aha, tehát aki most nem kéri, az már visszamenőleg nem kérheti.
Így van. Hmm. Aha, így okay. van. És valóban akkor térjünk át a céges bevallásokra. 2022. május 31 is nagyon közeledik. Gyakorlatilag ugye ez az a határidő, amikor a naptári éves adózóknak az adóbevallásokat be kell nyújtani. Eltérő üzleti év esetén lenne 150 nap. És hát milyen adókról van szó? Alapvetően a társasági adóról, helyi iparűzési adóról, innovációs járulékról, kiskereskedelmi különadókról, egyéb különadókról, Robin Hood adóról például, meg a kiváról. Tehát ezek mind-mind olyan éves adók, amiknek a bevallása most esedékes.
Akkor nézzük,
mire érdemes?
Aha, igen, mire érdemes leginkább figyelni például a társasági adónál?
Ugye a társasági adó egy olyan adó, nem, ami a profitot adóztatja, tehát valaki vagy veszteséges, vagy nyereséges. Ha valaki veszteséges, akkor érdemes figyelni arra, hogy Magyarországon van egy minimumadó fizetési kötelezettség, viszont ezt ki lehet váltani egy nyilatkozattal. De gyakorlatilag el tudom dönteni, hogy fizetem a minimumadót, ami az összes bevételeknek a 2%-án fog alapulni, tehát erre jön a 9%, és úgymond nyugiban vagyok, vagy pedig, ha úgy érzem, hogy a veszteség felhasználásom, illetve veszteség keletkezése az a normál üzleti működés mellett történt, akkor egy nyilatkozatot is be tudnak adni az ilyen cégek, és ezáltal nem kell megfizetni a minimumadót.
Aha.
Ha valaki veszteséges, akkor ugye ezt 5 adóéven keresztül a következő időszakban fel fogja tudni használni. Ezzel kapcsolatban talán annyit, hogy mindig figyelni kell, hogy az éppen aktuális adó alapnak csak az 50%-áig tudunk veszteséget felhasználni, tehát bizonyára az 5 évre figyelni kell, hogy ne csúszunk úgymond ki belőle.
Aha.
Akik nyereségesek, ott az ő esetükben viszont elég sok lehetőség és választási alternatíva van. Nem szabad elfeledkezni arról például, hogy a magyar társasági adórendszer rendkívül támogatja a beruházásokat. Ebben az első és legegyszerűbb dolog a fejlesztési tartaléknak a képzése, hogyha a jövőben beruházást tervezünk, akkor most már a teljes pozitív eredményt tartalékba lehet helyezni, tehát gyakorlatilag a teljes fizetési kötelezettséget el tudjuk odázni, feltéve, hogy 4 éven belül valamilyen olyan beruházást fogunk megtenni, tenni, ami valamilyen eszközt, tárgyi eszközt, ingatlan fog létrehozni.
És ha mégsem tudjuk megtenni, akkor büntivel lehet ezt kiszedni és leadóvni, vagy simán?
Igen, ez sajnos büntetéssel lehet leadózni, tehát meg kell fizetni az elmaradt adót később is. Úgyhogy igen, ennek a
fel. Az még nem büntetés, ha később fizetem meg, de hogy csak annyit.
Kétedelmi kamasszal növelten, igen.
Oké, jó. Így már világos.
Sajnos vannak ilyen kritériumok, ami miatt azoknak érdemes, akik tényleg.
Érthető, és hát különben mindenki megcsinálna, és végülis egy kamatmentes hitelként lenne.
Adóhitel lenne.
Persze, igen.
No, akkor ezen kívül
adminisztráció.
Hát meg az iparüzési adó szerintem.
Igen,
fontos, a KKV-knak a kedvezményes időszakban vagyunk ráadásul.
Így van, a KKV-k esetén gyakorlatilag ugye a pandémia ideje alatt vezették be, hogy 1%-os mértékűre lehet csökkenteni a helyi iparűzési adójukat. Ez mindazon KKV-k számára elérhető, akik 4 milliárd forintos árbevétel alatt, tehát 4 milliárd maximum árbevétellel működnek, tehát elég széles a kör, és ezzel kapcsolatban viszont azt kell tudni, hogy egyrészt ez a különbözet, tehát a normál adókulcs és az 1% közötti különbözet úgynevezett csekély összegű de minimis támogatásnak minősül, tehát ezeket össze kell számolni, hogyha más ilyen kedvezménye van a társaságnak, akkor egy 200 000 eurós értékhatár van 3 éven belül, amit figyelni kell.
Oké. Na, hát akkor most nézzük az adminisztrációs feladatokat.
Mert hogy fontosan. Az is van egy csomó, igen. Már végigmenni rajta szemmel sem egyszerű.
Így van. Az adminisztrációval kapcsolatban talán 3 dolgot emelnék ki. Az első az a transferer nyilvántartások, tehát nem szabad elfelejteni, hogy bizony azok a vállalkozások, akik vállalatcsoport része, tehát úgynevezett kapcsolt vállalkozások, számukra a transferál nyilvántartások elkészítésének a határideje az egybeesik a társasági adóbevallás fizikai benyújtásával. Tehát ez nem május 31-e automatikusan. Ha valaki február 15-én már beadta a bevallását, a társasági adóbevallását, annak február 15-e lesz a határidő. És nagyon fontos ezzel a kötelezettséggel tisztában lenni, mert évek óta, és idén 2022-ben is kiemelt ellenőrzési terület a transferál nyilvántartás ellenőrzése, és ráadásul nem is csak egyszerűen a meglétét ellenőrzik, hanem nagyon részletesen belemennek a dokumentum részleteibe, az árazási elvekbe, tehát erre tényleg nagyon kell figyelni.
Ez az a transferár, amit senki nem ért. És ügyvédi irodák élnek meg könyvvizsgáló cégek remekül, hogy ezt megpróbálják elmagyarázni a mit sem sejtő ügyfeleknek.
Igen, ez az igazság, hogy nálunk is speciális csapat foglalkozik ezzel a területtel. És hát az utóbbi években, amikor a COVID hatásokat, vagy idén, amikor az infláció, ugye növekvő infláció, a nyersanyag árak növekedése, a nyersanyag hiánnyal kapcsolatos nehézségek, vagy akár az orosz-ukrán háború hatásait is figyelembe kell venni, hát még nehezebb helyzetben vagyunk az árazásnál. De menjünk tovább, talán az adminisztrációban. A másik terület, amit kiemelnék, az a számviteli politika. Ez olyan terület, amit sokan elfelejtenek, hogy szintén évente kell frissíteni. Tehát amikor az ember túl van az évzáráson, akkor bizony nagyon fontos ránéznie a számviteli szabályzataira is, és azokat is napra készé tenni. És akkor ha a harmadik dolgot még meg tudom említeni, akkor bizony ilyenkor érdemes, amikor lecsengenek ezek a nagy bevallási határidők, ilyenkor érdemes rendet is rakni, tehát visszatekinteni az előző évre, és hogyha valamilyen probléma vagy bizonytalanság van,
akkor jön a mágikus önellenőrzés. Némi illeték fejében és bevallatott, hogy nem azt írtam, de tessék, haragud.
Így van, tehát gyakorlatilag ilyenkor tudunk korrigálni, és bizony ez az önellenőrzés mindig sokkal olcsóbb, mint az adó ellenőrzés, hiszen azért ott pedig elmaradt adóknak a 50%-át és sokkal magasabb pótlékokat kell fizetni, tehát valóban érdemes átgondolni utólag ezeket a befizetési kötelezettséget.
Judit, nagyon inspiráló volt az egész beszélgetés, onnan tudom, hogy jött egy olyan kérdés, hogy nekem ketté áll tőle a fülem.
Hát akkor mondd el.
Ha van egy hobbi bélyeg, érme, sportkártya gyűjtési tevékenységem, amiből évente milliós értékben adok-veszek új darabokat, akkor mi van?
Igen, az a helyzet, hogy ez is adóköteles lesz. Tehát én azt gondolnám, hogy az ingó értékesítés kategóriába kellene berakni, de javaslom, hogy
konzultáljunk. Igen.
Adó tanácsadóval kellene konzultálni, így van, mert ha ezek a milliós bevételek kimaradnak az adókötelezettségből, az bizony problémát okoz.
Igen. Az adóbevallás automatikus véglegesítését nem teszi lehetővé, ha az embernek van nyugdíjbiztosítása, mert ilyen esetben meg kell adni a számlaszámot, ahova az adójóváírást utalja a NAV, írja például egy másik hallgató.
Igen, és még egy nagyon fontos a különböző kölcsönös egészség, illetve nyugdíjpénztárakkal kapcsolatban, hogy nagyon fontos az is, hogy befizessük az adót. Tehát ha különbözet van, akkor figyelni kell arra, mert a NAV addig nem utalja el ezeket a jóváírásokat a magánszemély nyugdíj pénztárára vagy egészségpénztárára addig, amíg az adó nincs befizetve.
Bezonyám, én erről kaptam értesítést is Kisztihánt a adóhatóság illetékeseinek ezért, hogy nézzem meg az elszámolást, mert ha tartozásom van, akkor nem fogják, és ha nem szólnak utána, csak elévül, és nem küldik a zsét, igen.
Oké, Judit, hát nagyon szépen köszönjük a átfogó képet így az adóbevallási határidők előtt. Sok részletkérdésre is sort tudtunk keríteni. Tisztában látunk. Szép napot, jó munkát kívánok.
Köszönjük.
Én is nagyon köszönöm, és mindenkinek sok sikert, kitartást kívánok.
Nektek is kitartás, mert most van a főszezon, szerintem keveset pihentek mostanság, valami azt súgja. Köszönöm. Sziasztok!
Én is köszönöm, sziasztok! Üdvözlet a hallgatóknak!
Jancsapék Judittal vettük végig azt, hogy milyen adózási határidők, milyen adminisztrációs teendők, mire figyeljünk, stb. Hiszen május 20-a péntek a nyakunkon van, amikor az SZIA bevallási határidő van, és május 31 is, amikor meg a céges adóbevallást kell elkészíteni. Robogunk tovább Tari Ibolya híreivel, aztán pedig észjáték rovatunkkal szórakoztatjuk a nagy érdeműt, az ugye a logisztikáról szokott szólni.
A törvény által kiszabott adózásról érthetően rovatunk hangzott el.